5 világkép, 5 kérdezési stílus, 5 személyiség, 5 ismerős. Az ötös mai beszélgető társa Kunce Gábor.
Vonalban Lőrinc László, történelem tanárok egylete bizottmányának tagja. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Egy tényleg.hu honlapot láttam, amelynek ön a egyik üzemeltetője, vagy a létrehozója.
Szerkesztője, de .com.
Bocsánat, hát igen, ezt állandóan ezt csinálom saját magammal, ráadásul fel is írtam, hogy .com. Na de mindegy, mert az a lényeg, hogy már a nevében benne van, ugye egy kérdőjelnek kéne persze a .com után lenni, hogy tényleg. És tényleg, mi a célja? Miért kellett ez?
Hát azt figyeltük meg, hogy az interneten, de diákjaink körében is rettenetesen elterjedtek mindenféle múlttal kapcsolatos őrületek, a sumer magyar rokonságtól kezdve egészen addig, hogy a rendszerváltás csak egy összeesküvés hozta létre. És ez az interneten terjed, videó megosztókon, stb. És arra gondoltunk, hogy a kutya arapás szőrivel, tehát akkor ugyanezen a fronton, vagy ugyanezen a harcmezőn kéne az ellenvéleményeket is megfogalmazni. Most a szakma, a történész szakma eléggé kényes, és ez megérthető is, tehát vitatkozni totál őrületekkel egy történész részéről részben időpazarlás, részben leereszkedés. De másfelől mi meg azt láttuk, hogy hát ha semmi gát nincs, és semmi ellenérv nem szólal meg az éterben, akkor óhatatlanul ez kumulálódik, és egyre csak növekvően terjed, és ezért hoztuk létre ezt a honlapot.
Igen, csak amikor úgy visszagondolok a különböző ilyen típusú vitákra, akkor azzal is szembesülniük kell a történészeknek, hogy amikor van egy valamilyen fajta legenda, és akkor mellé teszi a valós tényeket, akkor azonnal meg lehet támadni, hogy a nemzeti büszkeségünket rombolja, lejáratja a külföld előtt a hazát, leértékeli a népet, mert hogy feltárja a valóságot.
Igen, hát ez egy nehéz ügy, mikor én történelmet tanítok, és azt mondom a gyerekeknek, most pedig magyar történelmi témára térünk át, akkor sokszor előfordult az, hogy jaj, ezt nem szeretjük, mondják, legyintetek, mert hiányzik belőle valamiféle siker, valamiféle dicsőség. És ezen eléggé elgondolkodtam, hogy hogy is van ez, hogy mi ez az igény, hogy a történelemben legyen valami felemelő, és hát tulajdonképpen ott van a hiba ezekben a reakciókban, hogy azt várják, hogy a magyar múltból azt mutassuk meg, hogy Magyarország erős volt és győzött. És ezt elég sokat hallani az erős Magyarország közben. Hát Magyarország a történelemben nem sokat volt erős, viszont nagyon sok pozitív dolga van a történelemben. Például egy befogadó ország volt, egy toleráns ország volt nagyon sokszor, hihetetlen kultúrával. Tehát a honlap is próbál olyan, az őrületekkel szemben megmutatni azokat, van egy ilyen rovatunk, hogy meldöngetős, hogy mi mindenre lehetünk büszkék, az, hogy oldották meg évszázadokon keresztül eleink ezt a Kárpát-medencében ezt az ártéri gazdálkodást, hogyan fogadtak be különböző vallásokat, népeket, az együttélés itt a Kárpát-medencében milyen sikeres volt sok esetben. Tehát, hogyha ebbe az irányba keresgélünk a történetben, persze hazugság nélkül, nem az a célom az esetben se, hogy hazudjunk önmagunknak, akkor még ezt a pozitív töltetet is megtaláljuk. A történelem tanárkörben meg a történész nem csinálhat mást, hogyha kezébe kerül egy történelmi vagy forrás, hogy gyorsan eldugdossa valahova egy hátsó fiókban, mert akkor ez ilyen ki.
Igen, ezt én is így gondolom, csak az ember elgondolkodik azon például, hogy van ez a sumér magyar nyelvan azonosság, származás, ugye aztán nem beszélve arról, hogy a hunoknak is hirtelen utódai szeretnénk lenni, miközben egyébként ott van a finnugor rokonság, amit meg a tudomány ezerszer már bebizonyított, azt meg nagyon nem szeretjük, mert halszagúak a finnek, vagy nem tudom, szóval ennek mi az oka?
Hát valahol ez egy, hogy mondjam, nem akarok őszúgni, egyfajta betegsége a nemzettudatnak. Erre igazán egy szociáciológus tudna válaszolni, hogy milyen sérelmek vagy problémák, frusztrációk azok, amik így jelennek meg. De nagyon érdekes, hogy egyszerre két jelenség van. Az egyik az az, amelyik a sumer magyar, már a nadrágot a magyarok találták föl. Mindenki magyar volt, ezek nagyon terjednek. És másra, hogyha az interneten nézzük a reakciókat, nagyon sokszor pedig az önlebecsülés, hogy mi mindig mindent elrontunk, mi vagyunk a legrosszabbak, stb. Ez valószínűleg ugyanannak a betegségnek a két tünete. És nagyon érdekes, hogy mikor az ember rákérdez, hogy hát honnan veszik ezt, hogy a magyarok és a sumerek vonok, miért nem tudtunk erről, vagy miért nem tud erről a világ, akkor erre mindig az a válasz, hogy van egy nagy sötét összeesküvés, ami a Habsburgoktól kezdve tart a kommunista időszakon keresztül. És nagyon érdekes, hogy azzal van megtámogatva egy összeesküvés elmélet, hogy el akarták venni a múltunkat, és el akarják venni most is. Hogyha konkrétan megnézzük, és a honlapon erről is elég sok szó van, akkor ez egyáltalán nem igaz. Tehát a Habsburgok korában először is nagyon komoly turkológiai kutatások voltak, komolyan vették azt a török-magyar rokonságot, támogatták a vámbéri útjait, ami ezt kutatta. Vagy például azt mondják, hogy Trefort Ágoston, aki akkor kultuszminiszter volt, megtiltotta volna a finn kutatást, ez egyáltalán nem igaz, és az idézet, amit a szájába adnak, egy szó szerinti idézet, az valamikor 70-es években egy hírlapi vitában fogalmazta meg egy hölgy, nincsen, nem létezik, Trefort ilyet nem mondott. Viszont a Habsburgok, Mária Terézia például visszahozatta a Szent Jobbot, egy Szent István kultuszt, hát generált, aztán gondoljunk a millenium korára, hogy micsoda nacionalista hát múlt fölidézés volt akkor a Feszti körképtől kezdve a Városligetig. Szóval, hogy ez nem igaz a Habsburgok esetében, de nem igaz a kommunisták esetében sem az a vicc. Hát, hogyha visszagondolunk, mindenki ismeri a Tenkes kapitányától kezdve a Rákóczi hadnagyáig ezeket a filmeket, amiket a kommunista időkben forgattak, de az egészen magas színvonalú, aki a szegény legények, mondjuk a Jancsunál. Hát a nemzeti tematika állandóan benne volt, senki nem akart elvenni a múltat. Sőt, az volt a helyzet, hogy mivel egy ilyen szovjet megszállás volt, kompenzálni akartak, és inkább visszahozták azt a kurucos múltszemléletet, főleg a Rákosi korban, amin már a Horthy kor túlhaladt. És az is érdekes, hogy a Horthy kor miért nem, hogyha ugye itt a Habsburgok nyomtak el, meg a kommunisták vették el a múltunkat, akkor a Horthy kor miért nem karolta fel ezt a sumer magyar, pártus magyar és egyéb őrületeket, mert egyáltalán nem karolta fel. A Hóman Bálint, a Szegfű, ezeket komolytalan, azt mondták, hogy a szellemi alvilághoz tartoznak ezek a dolgok.
Igen, csak itt van egy probléma, hogy ezzel szemben viszont ezzel ellentétes állításokat, mondjuk a sumér magyar nyelvazonosságot olyanok cikkei alapján, akik a sumér nyelvet sem nagyon ismerték, és ráadásul tudatosan félrefordítják, vagy magyarázzák a szövegeket. Szóval ezt inkább elhiszik, mert ha tényleg mi vagyunk a legősibb nép, hát akkor azt ilyen módon lehet alátámasztani. De ez mondjuk az ősi magyar népre vonatkozik, mert ugye van a másik, amikor a hősi magyar nép, amikor meg egyenesen a hunok utódai vagyunk, akik itten szépen hát letarolták Európát, és akkor őrájuk is akarunk büszkék lenni, és akkor ez körülbelül ugyanilyen tényeken alapszik, persze, mert hogy a valósághoz semmi köze nincsen.
Igen, ez tulajdonképpen, tehát egyrészt nem is lenne olyan nagyon kellemes tudat, hogy a magyarok itt mindent műveltek, tehát az nem is olyan nagy baj, hogy nem vagyunk a hunoknak.
Miért?
Tehát,
a hősi múlt.
A hősi múlt, vagy hogy nem voltunk gyarmattartók, hát kics. Ugye most kellett bocsánatot kérni az angol miniszterelnöknek, mikor Indiába járt az ambisztári vérengzését. Hát egyáltalán az, hogy a magyar történet nem terheli ez a sok hódítás és elnyomás, ez egyáltalán nem olyan nagy baj. Nekem az az is, hogy ez egy valláspótlék. Tehát kicsit úgy működik, hogy okos emberek is hisznek benne, és arra használják az eszüket, hogy érveket gyűjtsenek a mondjuk a sumer magyar vagy a hun magyar azonossághoz, mert abban hisznek. És ehhez gyűjtenek érveket. Ez a hitvitázó irodalomban is látható, milyen fantasztikus elmék tudtak a különböző tézisek mellett fölvonultatni racionális érveket, a legkülönböző tézisek mellett. És most például a legújabb anyagunk egy olyan cikk, megjelent az interneten egy ilyen kis tréfa, vizuális tréfa, hogy egy híres sumer ábrázolás egy számítógépet photoshopoltak, és egy önmagát sumerológusnak nevező illető arról cikkezett egy oldalon keresztül, hogy hát valójában ez megvezetés, mert nem is ismerhették volna, ugye fantasztikusak voltak a sumerek, de sajnos hát ez a számítógép, ez nem számítógép. Tehát azt is képes lenne elhinni, és amellé is kell gyűjteni ez a hithez, hogy ők egy nem tudom milyen PC dolgoztak, és támlénetán internetettek is a sumerek.
Igen, annak idején ugye a fejlett kommunizmus Oroszországban, hogy van frigider, van mosógép, van centrifuga, csak még az áram nincsen bevezetve, hát körülbelül a sumereknél is. Ugye technikailag rendkívül fejlettek voltak, de hát azért itt még persze nem tartottak. Egyébként mit tudunk a sumerokról, jut eszembe? Nem sokat.
Hát nagyon sok mindent, ugye ez azért izgalmas ez a sumer kultúra, és ezért is jó ebbe kapaszkodni, ugye a homályok miatt, hogy hát a sumer nyelv az egyszer meghalt. Tehát egyszer a kultúra nyelveként, tehát hogy a latin a középkorban még élt a sumerok után is, de aztán teljesen megszűnt, nem maradt ember, aki sumerül tudott volna, és eltelt egy hosszú csipkerózsika időszak, és aztán a régészek megtaláltak a sumer kultúrának szobrait és tábláit is. És ezt a sumer nyelvet, ezt többen irányból a régészek szedték elő a földből. Na most ilyen szószedetek, tehát a perzsából fejtették meg az akkádot, az akkád szótárak, ugye ezek egy nagyak táblák, szótárak alapján a sumer szavakat, de hát itt hihetetlen bizonytalanság van abban, hogy ezeket hogy kellett kiejteni. Mert hogy a hangfelvétel ugye viszonylag kevés
hát igen, noha volt ugye már kompjúter és billentyűző, de magnetofon még ezek szerint nem volt. Hunt azt írja az interneten, utalva a beszélgetésünkre, hogy mi itt az észt párommal megoldottuk a problémát, a gyökereink lehet nem finugorok, a hajtásaink minden bizonnyal azok. Lőrinc Lászlóval beszélgetünk ugyanis, aki a Történelem Tanárok Egylete bizottmányának tagja, egyébként pedig a tényleg.com honlapnak a szerkesztője. Röfi meg azt mondja, hogy kedves tanár úr, a millénium nem milléneum. Tényleg, vagy nem tényleg? Nem csak régi dolgokkal foglalkozik, vagy régi félreértéseket, vagy rosszul megfogalmazott dolgokat mutat be a honlap, hanem a közelmúlttal is, és ráadásul nem csak hiedelmeket vizsgálgat, hanem akár tényként elfogadott dolgokat. Itt van például Horthy megválasztásának a kérdése, ami a történészeknél általánosan elfogadott álláspont volt, hogy őt megválasztották, mert hogy a szavazást megelőzően egyeztetések voltak, és végül megszavazták Horthyt. Na most ön pedig, vagy önök pedig hát találtak ettől eltérő bizonyítékot.
Igen, mondjuk ez a bizonyíték, tehát Rassai Károlynak a kéziratos visszaemlékezése, ami a Politika Történeti Intézetben őriznek, inkább csak módosít ezen, gyökeresen nem változtatja.
A végeredményt nem változtatja, igen.
Hát egyrészt a végeredményt utólag nem változtatja meg. A lényege az, hogy Rassai akkor igazságügyi államtitkár volt, és jelen volt, tehát hogy mondják, ez koronatanúja volt az egésznek, ráadásul a kormányzói jogkört megfogalmazó paragrafusokat ő írta, és hát leírja azt, hogy egyrészt milyen rettegésben voltak a képviselők előzőleg már ugye a Fehér Terror idején, hogy hányszor próbálta az igazságügyminiszter is és a belügyminiszter is hatni Horthyra eredménytelenül, hogy állítsa le az embereit. És ezt követően vezeti föl, hogy hát volt egy előzetes pártértekezlet a szavazás előtt, és akkor a párt vezetője azt mondta nekik, hogy ne sokat vitatkozzanak, mert legyenek nyugodtak, ő nagyon sok mindent tud, és hogyha nem Horthyra fognak szavazni, akkor a nemzetgyűlést, a frissen megválasztott nemzetgyűlést a nemzeti hadsereg szét fogja kergetni.
Mert hogy felmerült például Aponyi Albertnek a
neve. Igazából igen, két név merült föl komolyabban. Aponyi, aki maga egy levélben, Aponyi Albert, aki egy levélben jelezte a képviselőknek, hogy nem kíván kormányzó lenni, többek között azért sem, mert nincs hadserege, és erre utalt is, hogy Horthy kezében van a hadsereg, tehát sok értelme, hogy mást választanak nincsen, bár volt a levelében egy ilyen dodonai mondat is a végén, hogy ugyanakkor vegyék tekintetbe, milyen veszélyekkel jár, ha egy katona lesz az államfő. Ez volt az Aponyi. A másik jelölt, József Habsburg József főherceg, őt az Antant nem akarta nagyon, főleg a környező országok, tehát Csehszlovákia, Románia, Szerb-Horvát-Szlovén állam, és attól lehetett tartani, hogyha őt megválasztják, akkor támadás éri Magyarországot. Tehát miután más jelölt nem jött szóba, a kettő közül az egyik eleve nem akart, a másik pedig nem lehetett, olyan túl sok választás nem volt.
A harmadik pedig beüzent.
A harmadik pedig beüzent. Na most a beüzenésnek, akár jól emlékszik Rassai, akár nem, ezt évtizedekkel később írta ő le, tulajdonképpen ez csak egy ráadás, mert előtte ugye ment a fehér terror, ment egy nagyon erős propaganda a fővezérség részéről, hogy Horthy kell legyen a kormányzó. Ezt ők érzékelték hónapok óta, hát persze, hogy érzékelték, hát ez nagyon erős volt. És hát jelzéseket is adott Horthy, tehát volt egy hat parancsa, meg korábban nem, ő utalgatott arra, hogy ő akár kezébe is veszi. Igazából ő katonai diktatúrát akart korábban, csak az itt lévő Antant megbízott, akit Clerknek hívtak, ő hát javasolta, hogy ne, nyomatékosan kérte,
ha egy mód van, lám ne legyen.
És akkor, de azért ez megvolt, hogy akkor ez a B-terv.
Benne volt a pakliba. Elment a lista, azt kérdezi, hogy most azt a Lőrinc Lászlót halljuk, aki Lőrinc L. László meg Leslie Rawlance néven könyveket ír, hát nem azt a Lőrinc Lászlót hallgatjuk. Na ez volt a 20. század első fele, de még közelebb jövünk időben, mert hogy nem csak hiedelmekről van szó, hanem önök megpróbálnak egy kicsit tanítgatni minket, hogy úgy mondjam. Például arra, hogy az ügynökügyek lényegtelenek, hiszen minden társadalomban van ilyen, hát abban is volt, mit kell ezzel foglalkozni. Hát itt is megpróbálják egy kicsit helyre tenni a gondolkodásunkat.
Igen. Igen, tehát hogy azért nem ugyanaz egy demokrácia titkos szolgálata, mint a diktatúrájé.
Egyrészt, másrészt meg, ha nem tárjuk fel ezt a dolgot, akkor nem tudjuk, hogy működött a rendszer. Hogy működtették egyes szegmenseit annak a rendszernek.
Így van. Hát elég sok könyv megjelent már ezzel kapcsolatban, és abból azt is lehet tudni, hogy hogyan nyomorítottak meg embereket, családokat, barátságokat, ami azért egy mert ugye ez a fajta titkos szolgálat, ez úgy működik, hogy mindent tudni akar az emberekről, mindent, a magánéletükről is, mindent, is mindenkiről, tehát nem csak a terroristákról, és hogy ennek érdekében hogyan tettek tönkre nagyon sok embert.
És érdekes egyébként.
Nem lehet összemosni valamiféle, hát túl vagyunk rajta, feledjük el, nem lehet összemosni a normál demokráciáknak a szolgálataival és azoknak a tevékenységével.
Amelyek egyébként lehetőség szerint demokratikusan ellenőrzött formában végzik a tevékenységet. Tudom, hogy 100%-ig ellenőrizni sose lehet. Na most azt mutatja az önök honlapja, hogy azért a történelem tanároknak van még mit tenniük szemmel láthatóan, de tudunk-e eleget a történelmünkről? Hogy látja ezt a gyakorló tanár? Megmondom, miért kérdezem, mert én éppen tegnap este beszélgettem az egyik egyébként okos unokahúgommal, ő maga vallotta be, hogy hát valahogy nem ismeri a történelmünket. Egyetemet végzett egyébként.
Hát az a kérdés, hogy ki a mi. Tehát a köz, a nemzet, nagyon sokat tudok, hatalmas forrás, anyag és hatalmas szakirodalom már rendelkezésre, nagyon sokat, de egy csomó minden menet közben derül ki. Tehát például az, hogy a Doni Tükör című filmet sokáig nem lehetett nyilvánosságra hozni, most is úgy tudom, csak az Index honlapján megy, és tévében nem adják, mert arról szól, hogy a megszállást végző magyar csapatok hogyan viselkedtek Ukrajnában.
Igen, egy újabb legenda rombolás, a hős.
Igen, igen, és ezzel kapcsolatban azért sok minden most felszíne került az utóbbi időben. Sok minden kiderül arról, hogy működött a Horthy korporál Ungvári Krisztiánnak az újabb könyvéből. Tehát van egy csomó minden új dolog kerül elő. Az egy másik dolog, hogy hát a diákság...
Mennyire sikerül megtanítani,
igen.
Mert azért tehető fel a kérdés, mert most itt az interneten is pörög eléggé annak a bizonyos lánynak, a fiatal, talán 17-18 éves lánynak a fényképe, aki Auschwitz üdülő tábor feliratú trikóban ment demonstrálni, éppen a rendőrség Teve utcai székháza elé, ugye hova máshova. És hát mindenki döbbenten teszi föl a kérdést, hogy mit tudhat ő vajon a közelmúltról, ki magyarázza, vagy nem magyarázta el neki, hogy mit csinál, vagy vajon a családja se tudja, vagy ugye a holokauszt tagadásról is van, megjegyzem az önök honlapján anyag, hogy hát azért az mégiscsak fontos lenne, hogy tudjuk, ugye az persze azt is, hogy kik vagyunk, de hát azt is, hogy hát miket csináltunk, mik történtek itt velünk, mik történtek magyar állampolgárokkal, akiket származási alapon üldöztek. És hát én történelem tanár lennék, akkor vagy dühös lennék azért, mert nem kaptam elég lehetőséget, hogy elmagyarázzam a gyerekeknek, vagy elbújnék, hogy te úristen, hát akkor mire vezetett a munkánk.
Hát most meglepőt mondok, szerintem a jobbik eset az, hogyha aki ezt a pólót viseli, tájékozatlan. Az a jobbik eset, mert akkor még lehet tájékozatlan.
Hát ez a jobbik eset, de ez egyébként áthallásos, de igaz még úgy is.
Igen.
Ez egy jobbik eset.
Viszont a rossz hír az, hogy nagyon sokszor kimondtam tájékozottak. Hát ha már a Jobbikot említette, azért ott sok történész hallgató van abban a pártban, mert ahogy tudom, a vezetésében is egykori történelmi szakot végzettek. Tehát, hogy bizonyos értelme tájékozottak, csak közben egy nagyon erős érzelmi, és hát itt is vállaláspótlékot is mondhatnék, meg erőítéletek, ezt deformálják, és úgy csoportosítják az ismereteiket, hogy azt támaszza le, amit ő gondolnak. Tehát ez a nehezebb. A agresszív antiszemitizmussal szemben, még ugye itt nem arról van szó, hogy ő azt mondja, hogy nem volt Auschwitz, hanem azt mondja, hogy volt Auschwitz, és nagyon jó, hogy volt, és legyen is. Ugye hát akik azt kiabálják a futballstadionba, hogy indul a vonat Auschwitzba, abban ez is benne van. Persze nyilván egy nagy adag polgárpukasztás is a gyerek részéről is. Tehát a gyerekek részéről ezek ilyen protest viselkedések is lehetnek, mint a 60-as években a hosszú haj vagy a farmer.
Na, ez nem ugyanaz, már bocsánat.
Abszolút nem, sőt, hogy mondjam, eszmeileg pont az ellenkezője, a 60-as években az a generáció kezdte megpiszkálni a német múltat. Csak maga a gesztus. És hát nekem, mondjuk a tanároknak az egyik probléma az, hogy nem csak az iskolában tanulnak a gyerekek történelmet, vagy érik őket ilyen jellegű hatások, hanem hát elsőbb az interneten. Azzal szemben viszonylag nehéz, hát ezt próbáljuk mi valahogy orvosolni. A másik pedig az, hogy lerohanni őket, és azt mondani, hogy ez micsoda butaság, mennyire nem tudod, meg te egy náci vagy, stb., az kontraproduktív. Tehát ezekkel a gyerekekkel sok időt kell tölteni, beszélgetni kell, kérdezni kell őket. Volt például nekem egy diákom, aki mondjuk ilyen pólót azért nem vett volna föl, de Nagy Magyarország pólóban jött-ment, és a Kárpátiának a irredenta, elég agresszív irredenta dalait hallgatta, és mut hozta nekem, hogy én is élvezzem. És akkor én azzal próbáltam, és úgy láttam, hogy hosszú távon azért sikeresen, hogy nem azt mondtam, hogy ezek borzasztó dalok, és meg ne halljam, nem elkezdtem kérdezni. Tehát, hogy...
Mit tud?
Hogy képzeli azt, hogyha most jó lenne, tényleg visszakapnánk Erdélyt, és akkor meg Felvidéket, akkor mi lesz az ott lakókkal, mert körülbelül az ország kétharmada, akkor nem magyar lesz. Azt mondta, hogy őket ki kéne telepíteni. Mondtam, ez jó, csak hogyan? Tehát akkor vonaton, marhavagomba, gyerekeket, öregeket, hogyan? Szóval hogy oldjuk ezt meg? Hányan vannak? Hát ez körülbelül, ugye itt sok milliós nagyság lesz. Hova fognak menni? Mi lesz az üres házaikkal? Tehát mikor ezeket így elkezdtem végigkérdezgetni, akkor láttam, hogy ezen ugye elgondolkodni.
Hát köszönöm szépen, tanár úr, és mindenkinek ajánlom tényleg.com honlapot. Jó információkhoz lehet jutni, érdemes böngészni, olvasgatni. Köszönöm szépen Lőrincz Lászlónak, a Történelemtanárok Egylete Bizottmánya tagjának.